sin ti är ej mig.
Három óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni, kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani, elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutya asszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
Az időjárásról.
Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
Az Európa Rádió híreit hallották.
világon ring minden világ. Átváltozom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Bezárt szobák helyén utca van. Megyek, mert a lelkem nyugtalan. Az életem csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemed újból. Közel az ég volt, ma élni kell. A szemem a fényben, de jó így. Csak olyan érzés jöhet velem, ami magammal kibékít. Közel az ég volt, ma élni kell.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herczeg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Kolyi László, az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Műsorunkat a rádióban feldételről hallják, amelyet csütörtökön délután 3 órától rögzítettünk. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Iparági hírek szerint különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy értékű munkákra szakosodott építési vállalkozások, mert ezek a munkák zsugorodtak a legnagyobb mértékben. Mennyire súlyos a helyzet?
Súlyos a helyzet, tehát hogyha visszanézünk akár 10-15 évre, ilyen súlyosra én nem is emlékszem. Valójában közepes és nagyértékű munkát az állam, az önkormányzatok és a nagy befektetők szoktak tőlünk rendelni, és hát ezek nagyon visszafogottak lettek. Számokban mondjuk a magyar állam a múlt első fél évben még 1710 milliárd forintot rendelt, most az első fél évben pedig 650 milliárdot. A nagy befektetőkről én azt mondom, hogy ezek most nem kivárnak, hanem várakoznak, tehát sorban állnak, hogy tárgyaljanak a kormánnyal, és azokat a kedvezményeket megkapják-e, amire ők gondolnak, hogy miért éppen Magyarországon fektessenek be. És azok a cégek, akik normál esetben erre szakosodtak, hát azoknak nagyon nincs most munkája, és az ő alvállalkozójuknak sincs.
Készültem adatokkal, és azt kérem, hogy segítsen ezeket értelmezni. A legfrissebb teljes építőipari KSH adat még júniusi, az első fél évben 0,7%-kal csökkent az építőipari termelés, júniusban pedig munkanap hatással kiigazítva 5%-os volt az éves visszaesés. Ez akkor most a sötét mélypont, vagy azért, ha alagútban is vannak, de látnak fényt a végén?
Fényt egyelőre nem látunk, a lelkületünkre kihat az, hogy 2026 a negyedik rossz éve az építőiparnak a korábbi szárnyalásokhoz képest, és a négy év alatt ez idáig körülbelül 7-8% között lehet összehasonlítható áron 2021-el annak a csökkenésnek a mértéke, amit 140 ezer vállalkozás él meg. Persze minden cég másképp éli meg, vannak olyan alágazatok, ahol még bővülés is volt és van is, és vannak olyan területek, ami pedig hát nagyon fehér foltos megrendelés szempontjából.
Az építőiparban a megkötött szerződés a remény, ezért a jövő szempontjából talán a legfontosabb, hogy júniustól az új építőipari szerződések volumene 41,9%-kal zuhant egy év alatt, az épületeknél 16,8%, az egyéb építményeknél 58,6% volt a visszaesés, kerekítve 42,17 és 59. Ebből milyen ősz és tél következik?
A legfontosabb számokat soroltuk föl. Ebből azt lehet látni, hogy egy év múlva valószínűleg milyen lesz az építőipar hangulata. Tehát, hogyha az újonnan kötött szerződések volumene majdnem 50%-kal kisebb, mint egy évvel ezelőtt volt, még akkor is, hogyha egy alacsony bázishoz mérünk, ez egy sötét jövőt vetít előre. Ha csak nem, itt villámgyorsan, nem szokott mértékben felgyorsulhatnak a ajánlatkérések és a megrendelések.
Erről is fogunk beszélgetni, hogy vajon mi várható, akár a nagy befektetők, akár az állam részéről, de van itt egy ellentmondás, és remélem, hogy csak látszólagos. Közben a június végi teljes szerződés állomány csak 0,4%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Hogyan lehet egyszerre majdnem változatlan a szerződés állomány, miközben az új szerződések közel 42%-kal zuhannak?
2024-ben és 2025 első fél évében nagyértékű munkákat kötött, szerződött az építőipar, és ahhoz képest, hogy mennyi volt az újonnan kötött szerződés, mert 2025 első fél évében még voltak újonnan kötött szerződések, az előbb például az állami megrendeléseket is említettük, tehát ahhoz képest az újonnan kötött szerződések, ők vannak összehasonlítva, azok ilyen nagy mértékben csökkentek, de nem befolyásolták a korábbi megkötött szerződések volumene miatt ilyen mértékben az összes szerződés állományt.
Az építőipar úgymond békeidőben egy évre szeret előre tervezni, de most néhány hónapra sem lát előre?
Békeidőben az építőipar legalább 2-3 évre tervez előre, hiszen a közepes és nagyértékű munkák általában 2,5-3 éves hosszúak. Még egy családi ház megépítése is minimum egy év, tehát legalább ha 3 évre előre látnánk, akkor vagyunk nyugodtak. Most ugye hónapokra sem látunk előre, és az előrelátás nagyon fontos. Hagyj mondjam itt azt el, hogy mindenkinek fontos. Tehát annak idején nagyapám, amikor vasárnap elfogyasztotta az ebédet, és megtörölte a bajuszát, azonnal megkérdezte nagyanyámtól, hogy mi lesz a vacsora. Tehát valamennyiünk életében az előrelátás fontos. Az építőiparnak minimum 3 évre előre kell összességében látnia, hogy tudja tervezni a programjait, a kapacitását, a munkavállalót és mindenkit.
Valószínűleg ezzel portfóliótól függetlenül minden vállalkozás így van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy úgy általában globálisan hogyan állnak a beruházások. A második negyed évben a beruházások volumene 9,1%-kal csökkent egy év alatt, ezen belül az építési beruházásoké egyébként 14,7%-kal. Építőipari fellendülés nincs országos beruházási fordulat nélkül?
Nincs. Tehát országos beruházási fordulat nélkül szétszakad az építőipar, majd mindjárt megmagyarázom, hogy most hogyan van szétszakadva. Egyébként pedig 2-3% közötti GDP növekedésre van ahhoz szükség, hogy pótlólagos építési beruházással együtt járó bővülés legyen egy nemzetgazdaságba, és akkor nyugodtabb az építőipar. Miért vagyunk szétszakadva? Beszéltünk is róla, hogy a közepes és nagyértékű munkák eltűntek. Jelentem, a lakosságnak van pénze. A lakosság rendel. A mikro- és kisvállalkozói körben, különösen Budapesten és agglomerációs övezetében vannak felújítások, vannak lakásépítések, és ott van elegendő előrelátás és munka is egyelőre. De hát ennek megint csak vannak fonákjai, amit a KSH sem lát teljesen, hogy azért a lakossági vonalon az esetek 50%-ában szóbeli megállapodással, szerződések nélkül mennek a munkák, amit a költségvetéssel lát meg a KSH se, annak mindenféle hátrányával mondom.
Okosba.
Okosba, és ez nagyon érdekes dolog, mert miközben a piac másik részén egy komoly verseny van, árverseny is van, ezen a piacon pedig akár még 10%-kal is a kisvállalkozó emeli az árait, még így is 17%-ot megspórolt a lakossági megrendelőjének a 27%-os áfából, és úgy tűnik, mintha mindenki jól járt volna.
Egy-egy konkrét példával meg tudná nekem világítani, hogy jobban értsem a belső működésüket, hogy az építőiparban például mi minősül kis, közepes és nagy munkának?
A 100 millió forint alatti értékű munkákat, azokat kis munkának nevezzük, a 100 és 500 millió forint közötti értékű közepes munkának nevezzük, és a 500 millió forint fölötti nagyságrendű munka, ami már elég sok alvállalkozót is igényel, az nagy munkának minősül.
140 ezer építőipari vállalkozás van Magyarországon, ugye?
Igen, és ezt úgy kell érteni, hogy vannak a társas vállalkozók, és vannak ugye az egyéni vállalkozók, vagy önfoglalkoztatók, és a társas vállalkozásoknak a száma az folyamatosan csökken, radikálisan csökken, éves szinten 6-7 ezerrel is csökken. Az egyéni vállalkozóknál viszont ezt az erőteljes csökkenést nem érzékeljük. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, amit az előbb mondtunk, hogy azoknál a kisértékű lakosságnak végzett munkáknál nincs akkora zsugorodás, mint a piac egészében.
Ha kevesebb építőipari vállalkozás van, szűnnek meg ilyen cégek, az két dolgot is jelenthet. Külön-külön is, meg egyszerre is. Ez lehet egy egészséges tisztulás, de lehet egy az ágazat versenyképességét veszélyeztető leépülés. Egyik, vagy másik, vagy mindkettő?
Hát, ha őszinte vagyok, akkor egyik sem, mert ezek között a megszűnések mögött sok esetben ellehetetlenült vállalkozási szituációk vannak. Többségében az adóhivatal indít felszámolási eljárást, és nagyon sok olyan kis vállalkozás is van, hogy lehetetlen helyzetbe kerül a vállalkozása, elengedi, és alakít helyette egy másikat, más fölállásba. Sajnos ez az építőiparra jellemző. Az nem is tisztul a piac.
Nem?
Nem.
Kéne?
Persze kellene, de a 30 éves örökség kísér bennünket, amikor a gazdasági rendszerváltáskor az alkalmazottakból kényszervállalkozókat csinált, csúnya magyar szóval.
Hajjaj, de mennyi kétkőműves ismerősöm van, aki vállalkozó.
És ugye csak papíron lettek vállalkozók, mert a vállalkozási képességek talán a mai napig nincsenek nagyon a helyén, mert akkor ajánlatot kell adni, vagy szerződni kell. Tehát most kezdenek kikopni talán ezek a kényszervállalkozók az építőiparból, majd koruknál fogva.
Valóban szűnnek meg építőipari vállalkozások. Az Opten adatait néztem meg, az év első 8 hónapjában 3404 építőipari társas vállalkozás szűnt meg, miközben viszont 2343 új alakult. Itt átfedés van, akkor ezt úgy kell érteni?
Szerintem összességében átfedés van. Igen. Más, igen.
Miért érdemes ma, ha érdemes, építőipari vállalkozást alapítani, sőt fejleszteni Magyarországon?
Azért, aki házat épít, az bízik a jövőbe, tehát azért vannak az országnak olyan részei és olyan feladatok és szegmensek, ahol lehet vállalkozni. Ilyen nehéz körülmények között is több mint 8000 milliárd forintot ebben az évben is folyóáron valakinek majd meg kell építeni, és igen, jönnek az új kollégák, jönnek az új vállalkozók, ezek mögött a újonnan alapított vállalkozások jelentős részénél azért új vállalkozók, fiatal generációs vállalkozók is ott vannak, akik más módszerekkel, más megközelítéssel, optimistábban, mint esetleg egy idősebb generáció, belevágnak szerencsére ebbe a feladatba.
Az idősebb generáció között is rengeteg kiváló és becsületes szakember van. A következő kérdésemet ennek fényében kell értelmezni, hogy az új generációban azért kevesebb a kényszervállalkozó és a svindler.
Igen, kevesebb, legalábbis én ezt tapasztalom, aminek örülünk is. Tehát felkészültek, a modern technikát, informatikát, mesterséges intelligenciát alkalmazzák, gyorsak, próbálnak precízek lenni, úgyhogy csak jókat tudok mondani a fiatal vállalkozó társainkról.
Az új technológia, a robotizáció, az AI, az kiváltja az embert, az élő munkaerőt az építőiparban? Emberek veszítik el, vagy fogják elveszíteni a munkájukat? Az építőipar óriási élőerőt igényel, de hát láttunk már iparágakat, amikről ezt mondtuk, azok sem léteznek ma már.
Jó egy ideig bizonyos folyamatokat nem tud kiváltani a robot technológia. A mesterséges intelligencia sokat tud nekünk segíteni adatok elemzésébe, adatok feldolgozásába, a sok szereplős feladat beruházás lebonyolításában, szervezésébe, úgynevezett műszaki megoldások ütközésének az elkerülésébe. Tehát ezeken a területeken, hogy szervez, lebonyolít, adatot elemez, ajánlatot készít, időt lehet kímélni, és sokat tud segíteni.
Én már láttam olyan videót, és nem volt fake news, ahol kínaiak kőműves robotot tanítanak be ember kőművesekkel, akikre érzékelőket raknak, hogy az AI megtanulja a falrakás művészetét és technológiáját.
Igen, ez egy életérzés jó ideig még a világban, de Európában mindenképp. A megrendelőink azt szeretik, hogyha látják a mestert, gyakorlatilag robottal dolgozni olyan, mintha egy internetes megoldás lenne a mi szakmánkban. Reméljük, hogy el fog terjedni, de egyelőre ez nem jellemző.
A mesterben még az is jó, hogy bennünket főnöknek hív. Ezt csak úgy hozzáteszem. Ez gyakori egyébként, érdekes szituáció. No de baj van elég, térjünk vissza. Augusztus végén a Bayer Construct maga kezdeményezett csődeljárást, szeptember 4-én pedig a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette ezt az eljárást. Egy egyedi nagyvállalati ügyről beszélünk, vagy már az egész építőipar pénzügyi problémáinak egy látványos tünetéről?
Pénzügyi problémája az építőiparnak megvan, tehát finanszírozási nehézség nem csak a megrendelő oldalán, hanem a vállalkozások oldalán is van, mert azért egy rendes magára valamit adó vállalkozásnak legalább az első műszaki pénzügyi ütemig elő kell tudni finanszírozni a munkáját, és nagyon sok cégnek nincs tartaléka. Ráadásul minél kisebb egy vállalkozás, annál kevesebb tartaléka van, és összességében persze itt is mindig kivétel van. A közepes és nagy vállalkozásoknak, illetve akik az elmúlt években sikeresek voltak, komoly tartalékaik vannak, és a nagy kérdés az, hogy ugye a tartalék meddig tart ki. Tehát mondhatnám azt a hasonlatot, hogy mint a szárazság és az eső nélküli kert, hogy azért augusztus végén már nagyon sok gazda, meg én is otthon a kiskertben azon kellett gondolkodjam, hogy mit nem fogok meglocsolni, mert most már nem is illik, meg sokba is kerül, hogy melyik növényemet engedem, hogy kiszáradjon, és sajnos az építőipar eljutott odáig, hogy túl van a besatlanított segédmunkásoknak a eleresztésén, próbálta a szakmunkást és a mérnököt tartani, ameddig csak lehetett. Talán a mérnök egy kicsit könnyebb helyzetben van, de ha most hallgatja a rádiót, lehet, hogy megköpköd engemet, mert hogy ő otthonról online, akár Dubajba vagy Kínába is tud tervezői mérnöki feladatot vállalni, de a szakmunkás, a fizikai munkásunk az nem tud, és nagyon sok cég, különösen ebből a körből, hogy a közepes és nagyértékű munkára szakosodott közepes és nagy cégek, véleményem szerint itt az év második felében nem fogják tudni tartani a szakmunkásokat, bizonyos mértékben meg kell tőlük szabadulni, meg kell válni, ők képvisel a legnagyobb költséget.
De a Bayer Construct nem fog magával rántani más ágazati szereplőket?
Ugye ez egy nehéz kérdés. Konkrétan, hogy milyen helyzetben van a Bayer Construct, nem ismerjük. A sajtó jóvoltából tudunk valamit, a sajtó pedig lehet, hogy nem bír pontos információkkal. Egy kiváló szakmai műhelyről van szó, aki több száz alvállalkozóval és beszállítóval dolgozik együtt, és a saját emberein túl másokat is figyelembe véve több ezeren dolgoznak ezeken a munkákon. Szakmailag, meg az EVOS szempontjából is nekünk az a fontos, hogy ez az átvilágítás minél előbb megtörténjen, és akinek volt teljesítése, az jusson hozzá pénzéhez.
Árak. Az építőipari termelői árak a második negyed évben még mindig 5,3%-kal emelkedtek éves alapon. A héten viszont a KSH azt közölte, hogy az általános infláció augusztusban már csak 1,3% volt. Miért drágul jobban és tempósabban az építkezés, mint amennyire romlik a pénz.
Amit a KSH mér, ott nagyon sok árstop van, az ő kosarában nagyon sok élelmiszer, meg ahhoz hasonló napi termék van, tehát ez egy különbség. A másik az, hogy az építőipar, aki foglalkoztat, összesen mintegy 400 ezer embert, minden évben komolyan kellett, hogy bérfejlesztést is hajtson végre.
Ön korábban azt mondta, hogy az ágazat akár 15-20%-kal nagyobb volumen teljesítésére is képes volna. Hogyha ekkora szabad kapacitás van, akkor az miért nem érződik az árversenyben?
Az építőiparnak is a költségei növekednek. Tehát egyrészt személyi bérjellegű kifizetéseknél, hiszen az elmúlt két évben is 10%-os nagyságrendű bérfejlesztéseket hajtott végre, tehát ott egy ilyen komoly költség megjelenik. A fuvar költségek önálló nagyon megnövekedtek, energia igényes is bizonyos terület, tehát van egy jelentős költségnövekedés, ami valószínűleg a KSH által mért kosár területén nincsen, és ezeket a költségeket próbálja az építőipar részben továbbhárítani a vevőire. Olyan mértékben sikerült, hogy jelen pillanatban az ágazat átlagos árbevétel arányos jövedelmezősége 3%.
Önmagáért beszélő adat.
Igen.
Van már olyan szituáció, amikor egy építőipari vállalkozás csak azért vállal el nagyon pici pénzért egy munkát, hogy ne menjenek el az emberei?
Igen, sőt, ezt egy kicsit másképp közelíteném. 2008 és 14 közötti pénzügyi válság, ami az építőiparban elég hosszú volt, is megtapasztaltuk, és most már megvannak a jelei annak, hogy irreális alacsony áron is egy-egy vállalkozás elvállalja a munkát, azért, hogy a bank legyen szíves lássa, hogy ő még finanszírozható, hiszen van rendelésállománya, de sok esetben az első pillanatban tudja, hogy abból a pénzből valószínűleg nem tudja ezt a munkát elvégezni, és teljesen biztos, hogy mindenki sérül. Itt is mondanám, hogy a túlélésnek ez egy rossz eszköze, mert egy fél év múlva ilyen piaci körülmények között kiderül, hogy nem csak ő megy tönkre, hanem a környezetében lévő alvállalkozókat, szakcégeket is magával rántja.
Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, amely várhatóan mintegy 10 milliárd euró, 6,5 milliárd támogatás és 3,5 milliárd hitel folyósítását teheti lehetővé. Ön szerint mekkora megrendelés állományt jelenthet ez majd az építőiparnak?
Az EVO számításai szerint ebből körülbelül 2000 milliárd forintot építési körülmények között építéssel kellene elkölteni a következő három évben. Hogyha ez ténylegesen meg tud történni, akkor az állami önkormányzati, de elsősorban állami fővárosi vonalon azt jelenti, hogy annyi lesz a megrendelés a részükről, amennyi 2021-ben volt, tehát el tudjuk érni a 2021-es szintet.
Milyen területeken lenne ön szerint, az EVO szerint az építőiparon belül a legérdemesebb elkölteni ezt a pénzt, hogy gyorsan legyen munkájuk, megfelelő profitot eredményező munkájuk legyen, mindenki megtarthassa a munkáját.
Nyilván a vágyunk az lenne, hogy minden területen, de a realitás az, hogy egy új kormány gyorsan a kormányzásának első fél évében vagy egy évében azokból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített. Valószínűleg a politikusok ezt nem igazán így látják, vagy vallják be, de ez magától érthetődő dolog. És az előző kormány elsősorban közlekedést szolgáló és infrastruktúrális jellegű beruházásokat készített olyan mértékben elő, hogy azokhoz most már csak a jogerős építési engedély kellene, meg kellene közbeszerzi versenyeztetni, és lehetne rá szerződni. De ez is, amit most én elmondok, ez minimum egy fél éves dolog, tehát ezek az uniós pénzek legkorábban az építőipar teljesítésébe vagy mérlegadataiba 2027 első fél évébe tudnak megjelenni, hogyha nagyon-nagyon gyors a kormány.
Ha az uniós források, az elhalasztott állami beruházások és a lakásépítések egyszerre indulnak el, nem az lesz a következő probléma, hogy a mostani kapacitás feleslegből hirtelen ismét kapacitás hiány lesz, és megugranak az árak?
jelentem, hogy ez egy beugratós álkérdés, mert ilyen nem fog előfordulni. Tehát én azt látom, tehát hogyha nekem egyedül kellene ezt a dolgot megoldani a rendelkezésre álló információk alapján, akkor leggyorsabban a lakásüggyel lehet mit kezdeni, mert pénz a lakosságnak van. Tehát hogyha ott a finanszírozási hátteret át lehet gondolni, az otthonstartot, az energiamegtakarítást szolgáló otthonfelújítási programot aktualizáltan újra lehet indítani, és lehet. Ezt követi maga a Wekerle program, amire szeptember 30-ára Vitézi miniszter úr saját magának a kormánnyal határidőt szabott. Tehát a lakásügy területén tömegesen lakossági pénzek bevonásával lehet lépni. Ezzel párhuzamosan vannak az uniós források, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a befektetőkkel érdemi tárgyalásokat föl lehessen gyorsítani a kormányzat részéről. Akkor 2027 második felében jobb hangulatom lesz, ha ismét meghívnának az Inforádióba.
Mindenképpen meghívjuk, ha van mondandója, itt a helye. A lakásépítés egyébként az az előbb említett három kategória közül, melyik a kicsi, a közepes vagy a nagy munka? Attól függ, így fog kezdődni a válasza.
Bármelyik lehet. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy új lakással kapcsolatos támogatást bárki kaphasson, aki új lakásba szeretne költözni, akkor van olyan munka, ami egy-két lakásos és kísértékű és a kisvállalkozóknak helyben ad lehetőséget. Hogyha ingatlanfejlesztőket megérint ez a dolog, akkor pedig több száz lakásos nagy lakóparkok is tudnak épülni.
Lakáson kívül sok minden épülhet még, azért vasút, közút, vízhálózat, csatornahálózat, energetikai korszerűsítések lehetnek, iskola, kórház is mindig kell. Itt is viszonylag rövid az út a szerződés kötéstől a munkagépek megindulásáig?
Hát mi a rövid, az jó kérdés. Amit a kedves rádióhallgató gondol, talán nem is úgy van. Az építőiparban ugye a közbeszerzési törvény mentén itt szigorú eljárási rendek vannak, és a leggyorsabb, akár a legkisebb értékű munkánál is, állami vagy önkormányzati munkánál, a leggyorsabb közbeszerzési eljárás is minimum 3 hónap. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor mindenki mindenkit figyel, és valószínűleg, hogy a jogorvoslati kérelmeknek a száma meg fog sokszorozódni, ami le is lassítja ezeket a folyamatokat.
A munkagép megindulása a legkönnyebb ebben az egészben, igaz?
Igen.
Az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy éve. Közben 16588 lakásra adtak ki engedélyt, vagy történt egyszerű bejelentés, ami 29%-os növekedés. Ez már egy lakásépítési fordulat, vagy még csak a fordulat ígérete?
A fordulat ígérete. Ezt a mélypontról való elmozdulást azért annak köszönhetjük, hogy az otthonstart támogatási program elindult, és hát kellemetlen meglepetés volt a számunkra, hogy hát azért ennek több mint 90%-a mégsem újépítésre irányult. Tehát a kedves állampolgártársaink elsősorban használt lakások vásárlására gondolták ezt a támogatást fölvenni, de egy pozitív irányt vett ez az egész lakásügy. Azt is szoktuk mondani, hogy kitörési pont akár ebben az évben, vagy a jövő évben is ezen a területen lehet az építőipar számára.
Az építőipar szempontjából tényleg, ha önök döntenének erről, az otthon start folytatódásának, újraindulásának mi lenne a legoptimálisabb környezete, módszere?
Tehát a súlyponti probléma ebbe az egész témában a finanszírozás. Tehát a finanszírozást kell megoldani. Az EVOSZ régről mondja, hogy addig, amíg 3-5% közé nem megy le a hitel kamat mértéke, ez a dolog nem tud működni. Sem az ingatlanfejlesztőnél, kivitelezőnél vagy a megrendelőnél sem. Ugye ezt a szintet elértük, az a kérdés, hogy ezt hosszú távon hogyan lehet tartani.
Hogyan lehet tartani?
Jelen pillanatban még figyelve a Nemzeti Bank számunkra kedvező mozzanatait, mindenképp pénzügyi támogatásra van szükség, de ugye az a jó hírünk van, hogy az Unió is figyel erre, és ezen a jogcímen a nemzetállamoknak, így Magyarországnak is kiragadva tett forrásokat, hogy különböző támogatási konstrukciók legyenek. Én azt tapasztalom, hogy kormányzat mienségétől függetlenül, ahová a kormány oda tesz egy forintot, oda a lakosság is szívesen tesz, mert az egy bizalom erősítő dolog, hogy nem marad egyedül ebbe az akciójába, hanem a kormányzat is különböző programokkal és ellenőrzésekkel odafigyel, hogy ebből jól jönnek ki mindenki.
Nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy elsősorban használt lakásokat vásárolnak az Otthon Start keretében és az emberek, és ez tényleg így van, megnéztem, hogy márciusig 33.200 hitelszerződést kötöttek 1.161 milliárd forint értékben, és ezek 90%-a valóban használt lakás vásárlását finanszírozta. Nyilván tudom, hogy nem pszichológiai szakértő, de érti azt, hogy miért nem akarnak új otthont az emberek, és miért a régit szeretnék felújítatni?
Szerintem az emberek akarnak újat. Ennek másmilyen piaci jelenség az oka az, hogy nincs elegendő, megfelelő kínálat az új lakás piacán. Tehát itt Budapesten, a budapesti helyzetből indulunk ki, és azt gondoljuk, hogy az egész országra is az jellemző, ami Budapestre, nem az a jellemző. Budapesten vannak tradicionális, régi, kiváló, nagyszerű ingatlanfejlesztők, akik prémium helyen, prémium panorámával, prémium minőségben, prémium áron fejlesztenek, és ennek van egy közönsége, de most ugye itt egyfolytában megfizethető lakásról beszélünk, és az emberek nem feltétlenül a Dunaparton akarnak drága lakást venni, mert nincs rá tehetségük, illetve az emberek jellemzően ott szeretnek új lakást venni, ahol úgy gondolják, hogy tartósan azért érdemes ott élni, mert ott van vagy lesz a munkahelyük. Tehát, hogy mondjam, nem is az építőiparral, nem is az ingatlanfejlesztővel, hanem a megrendelővel kezdődik a dolog, a megrendelőnek az életébe pedig a munkalehetőséggel kezdődik. Tehát, hogyha erről nekem egyedül kellene fantasztikus döntéseket hozni, akkor azt figyelném, hogy az országban hol létesülnek új munkahelyek, vagy hol akarok én ehhez hozzájárulni, és ott akarnám az új lakásépítéssel kapcsolatos finanszírozási problémákat is összerakni sok szereplősen.
A Magyar Nemzeti Bank, amit ön is említett, az idei év egészére 15.700 új lakás átadását várja, ami 30%-os éves növekedés lenne. Ez már egy normális mértékű új lakás bővülés, vagy még mindig nagyon-nagyon kevés?
Véleményünk szerint még mindig nagyon-nagyon kevés. Tehát ilyen mindenféle szakmai, műszaki, tudományos, egyéb szempontokat, képleteket figyelembe véve, kiindulva abból, hogy mennyi lakás van Magyarországon, mennyi lakható, mekkora igény lehetséges, meg lakás vagyon, hogy ne csökkenjen, éves szinten körülbelül 30.000 új lakást kellene építeni. Mondanék egy példát, hogy aki most nekünk példaképünk, Lengyelország. Lengyelországban van 38 millió ember, éves szinten 200 000 új lakást adnak át, ami azt jelenti, hogy 190 emberre jut egy lakás. Ezekkel az új számokkal, amiket most itt próbálunk produkálni, ez azt jelenti, hogy mi meg vagyunk 9,5 millióan, és átadunk 14-15 ezer lakást. Ez azt jelenti, durván kerekítve, hogy 300 emberre adunk át egy új lakást.
Utoljára olyasmit 1978-ban csináltak, amikor a panelek épültek, igaz?
Igen, de én azt gondolom, hogy szépszendesen föl kell ehhez zárkózni, mert 10 ember közül Magyarországon 9 új lakásban szeretne lakni, csak a pénzügyi tehetség ezt nem teszi lehetővé.
Magának az építőiparnak egyébként mi éri meg jobban? Sok családi házat építeni, vagy ilyen kislakásos társasházakat, ahogy Budapesten hívják, lakóparkokat felhúzni?
Nekünk mindegy, hogy mit kell építeni, mert az egyik egyfajta vállalkozói közegnek a biztos piaca, a másik pedig egy másik fajta nagyobb szervezeti egységeknek a piaca. A magyar építőipar képes arra jelenleg is, hogy fizetőképes kereslet mellett éves szinten 25 ezer új lakást megépítsen. Ehhez van elegendő építőanyag, tervezői és kivitelezői kapacitás.
Minden esetre pusztán felújításból nem fognak megélni, ugye? Az építőipar dolgozói. Ha nem épülnek új lakások, az emberek nem tudnak válogatni, nem tudnak új otthonokat vásárolni, hanem akár államilag támogatva, akár önerőből nagyon-nagyon sok otthont felújítanak, ettől még nem másznak ki a gödörből önök, igaz?
Önmagában a lakásépítés fellendülésével nem tudunk a gödörből kimászni, bizonyos cégek igen, de vannak olyan cégek, akik vízépítésre vannak szakosodva, vagy infrastruktúrára, vagy kórház, iskolaépítésre vannak szakosodva, azt tudják a legjobban tervezni, vagy kivitelezni, őnekik jelen pillanatban szomorú hónapjaik vannak.
Azoknak is egyébként, akik lakást akarnak venni, nézzük a budapesti helyzetet. Itt tavasszal, ez volt az utolsó adat, amit találtam, 9490 szabad, még akkor megvásárolható új lakás volt, és az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 1.850.000 forintot. Ezek valóban elképesztő árak. Egyébként mi drágítja meg leginkább az új lakást? Erre önök rálátnak-e az építőiparban? A telek, az építési költség, a finanszírozás, a szabályozás, a fejlesztői profit, melyik?
Itt is elmondom, és vállalom a felelősségét a mondatoknak, hogy az építőipar 800.000 forint per négyzetméterből kész lakóotthont meg tud építeni. Az összes többi az valami más, amit volt szíves felsorolni. Tehát itt van telek, finanszírozási költség, infrastruktúra, lehet, hogy ingatlanfejlesztő és neki a költségei, és meg kell nézni, hogy ezeken a költségtényezőkön hogyan lehet csökkenteni.
Hogyan lehet csökkenteni? Van erre megoldási javaslatuk?
Az EVOSZ többféle javaslatot letett már az új kormány elé is, tehát mindenképp kormányzati koordinációra szükség van, hogy akár non-profit ingatlanfejlesztő lakásépítő szervezetek létrejöjjenek, tehát ott már azt a profitot, amit ingatlanfejlesztő jogosan elkér, lehet, hogy meg lehet spórolni. Hogyha valahová tényleg komolyan gondoljuk, hogy legyen új lakás, ott lehetnek állami tulajdonú önkormányzati ingatlanok, aminek az azonnali áráról lehet, hogy le lehet mondani, és ütemezni lehet, hogy az szakaszosan kerüljön megfizetésre, ami a bekerülési árat az elején tudja csökkenteni. És ami az EVOSZ javaslata, ez egy úgynevezett osztott tulajdonú ingatlan környezet, amikor nekem, mint lakni akarok valahol, nincs elegendő pénzem, de a lakásnak megvan az ára 10 vagy 20%-ba, és csak ilyen mértékben leszek tulajdonos, a többi mértékben bérlő vagyok. Tehát alapvetően bérlőként beköltözök egy ingatlanba, és 10 év múlva tulajdonos lehet belőlem. Most nincs időnk, hogy ezt részletesen kifejtsem, de ide kell egy állami koordináció, ide kell lehet nagy munkadó, kellhet önkormányzat, kell kereskedelmi bank, vagy ingatlanfejlesztő, tehát ezek működnek angolszász országokban, kiváló példák vannak erre.
Az EVOSZ és a kormány között is működik a párbeszéd? Mondta, hogy vannak javaslataik. Meghallgatják önöket?
Igen, működik a párbeszéd. Látjuk a kormányzat fontossági sorrendjét. Most ért oda el a kormányzat, hogy ilyen építésgazdasági kérdésekkel is foglalkozzon. A javaslatainkat jónak tartják, folynak az előkészítő munkák.
A kormánynak van a Bekerle Sándor lakásépítési programja, amit már ön is említett, 550 millió euróból van tervben, hogy sok mindent építenek. Hogyan látják, hogy ebből elsősorban minek kellene épülnie?
Véleményem szerint megfizethető lakásnak kéne épülni, egy részének bérlakásnak kellene lenni, és igen, kollégiumok is. Tehát amit a kormány zászlájára tűzött, azt szakmailag mi maximálisan támogatjuk, és a szabad ilyen minősítést mondani jónak tartjuk. Itt az idő mindenkinek a legnagyobb ellensége, hogy ezeket az előkészítési munkákat föl kell gyorsítani, és el kell indítani ezeket a fejlesztéseket. Adott, hogy hová kellenek ezek, nagy rész Budapestre kellenek, másrészt pedig egyetemi városokba és nagy számú munkahely teremtő községekbe vagy településekre kellenek.
A lakás áfával mi lesz, mi legyen?
Hát 2015 óta mondjuk, amikor csak ugye bejött az 5%-os készlakás áfa, hogy akkor legyen ez úgy mindig, de ez nem így van szabályozva, hanem minden évben az ÁFA törvénynek a megfelelő passzusához nyúlt hozzá a jogelőkészítő és az országgyűlés, és mindig úgy egy kicsit hosszabbítgatta, ami nem jó. Mert most is az van, hogy akinek ez év végéig van jogerős építési engedélye vagy bejelentése, akkor az ő részére 2030-ig építhetünk 5%-os áfával kész lakó ingatlan. Igen ám, akkor most mindenki úgy rástartol, tehát megrángatja a piacot. Mi inkább azt javasoljuk, hogy határidő nélkül legyen ez az 5%-os áfa, és ha mégis a kormány másképp gondolná, akkor majd azt szabályozza.
Ezt is elmondták a kormánynak?
Igen.
Kaptak választ?
A Vitézi miniszter úr támogatja, és közösen ostromoljuk a pénzügyminisztert.
Az Évosznak sok más javaslata is van. Most szeptember elején azt mondták, hogy reálisan megvalósítható évente 100 ezer magyar otthon energetikai korszerűsítése, mert hogy ehhez megvan az építő, anyaggyártói és kivitelezői kapacitás. Mennyi pénz kellene hozzá? Mondjuk évente.
Ezek ugye roppant nehéz kérdések, mert mindenki számolgat, hogy mennyi kellene ehhez. Mi úgy gondoljuk, hogy 100 000 lakást teljes körű ingatlan energiamegtakarítás célzó felújításba úgy lehet venni, hogyha ezt teljes körűen műveljük, ehhez minimum 10-15 millió forintra lenne szükség. Ugyanakkor azt látjuk...
10-15 millió?
Per lakás. De azt látjuk, hogy a lakosság olyan átlagosan 6 millió forintot költött erre, még akkor is, amikor ezek a most felfüggesztett energia megtakarítási otthonfelújítási programok futottak. És hogyha abból indulok ki, hogy körülbelül 6 millió forintnyit költ a lakosságra, és 100 ezer lakást akarunk ugye megcsinálni, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor ez 600 milliárd forint.
Milliárd.
De a 600 milliárdhoz nyilvánvalóan önerő is kell, és akkor mindig azon megy a vita, hogy akkor kinek mennyi pénze legyen ehhez a felújításhoz. Én úgy gondolom, hogy minimum 20%-nyi önerőnek kellene lenni, mert az komoly talán, hogy valaki másnak a pénzéből és csupa hitelből akar ilyen jellegű felújítást csinálni. Tehát amivel a 600 milliárd forintot önerővel lehet csökkenteni, és azt mondjuk, hogy az 20% legyen, akkor is minimum 500 milliárd forint kellene ahhoz, hogy éves szinten 100 lakó ingatlant teljes körű energia megtakarítást célzó programba be lehessen vinni.
Önök szerint mindenképpen megérni erre költeni. Volt egy számításuk, hogy a magyar épület állomány széleskörű energetikai korszerűsítése évente akár 1 milliárd köbméter földgáz megtakarítását is jelenthetné. Hogy jött ki ez a szám?
Próbálom a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy kedves rádióhallgató, ne kattintson át egy másik adóra és velünk maradjon. Ma egy éves szezonban egy 100 négyzetméteres nem szigetelt lakásnak körülbelül 2500 köbméter per év a gázfogyasztása. Tehát 2500 köbméter. Egy nagy felújítással ennek körülbelül a 40%-át meg lehet spórolni. Akkor azt jelenti, hogy 1000 köbmétert tudunk megspórolni. Az országban lévő 4,3 millió lakásból van, amit nem is lakunk, meg így néz ki, úgy néz ki, minimum 1 millió lakás van, amit ilyen mértékű felújításban kellene részesíteni. És hogyha az 1 millió lakást nézzük a 1000 köbméteres per éves megtakarításokkal, akkor jön ki ez a szám.
Tekintélyes.
De ami... Nyilván ezt nem tudjuk megcsinálni, mert hát 1 millió lakást így rendbe rakni az illúzió, de hogyha 100 000 lakást per év meg tudunk csinálni, és van rá egy 5 éves program, akkor az kezelhető. Ami még nagyon fontos, hogy az, hogy 1000 köbméter per év egy ilyen lakóingatlanban meg tudunk spórolni, és ha nem lenne rezsivédelem, rezsicsökkentés, meg stb. Jelenleg 750 forintba kerül 1 köbméter gáz, ha nincs állami
támogatás
ez a dologhoz. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen lakáson éves szinten minimum 750 ezer forintot tud a kedves rádióhallgató megspórolni, hogyha energiatakarékosan felújítja a 100 négyzetméteres, nem szigetelt házát.
Kíváncsian figyelem majd, hogy mi lesz ebből, de ha már kezelhető nagy számokról beszéltünk, van egy igen tekintélyes 300 milliárd forintos építőipari lánctartozás. Márciusban beszélt erről, én legalábbis azt találtam, hogy akkor mindenképpen nyilatkozott. Hol tartunk szeptemberben, mekkora lánctartozás, körbetartozás?
Körülbelül ugyanitt tartunk. Az EVOSZ minden évben kétszer készít felmérést, ahol erre rákérdez a vállalkozásokra. Ez a felmérés, ez szeptember végére lesz meg, és a friss számokat október elején tudjuk mondani. Az év elején ez ilyen nagyságrend volt, és ez nagyon sok.
Az építőipari vállalkozások számáról már beszéltünk, de mi lenne az egészséges szerkezet, mennyi legyen ebből a kicsi, a közepes, a nagy, az ilyen-olyan munkákra szakosodott? Tehát a szerkezete az építőiparnak azért az alapvetően rendben van, vagy abban is kellene változás?
Hát ugye évtizedek óta mondjuk, hogy ez a szerkezet nincs rendben, és mindig az osztrákokhoz, németekhez hasonlítjuk magunkat, hogy ott milyen a szervezeti struktúra, tehát abszolút nem ennyire elaprózott. Tehát rengeteg mestert és vállalkozást kell összeszervezni ahhoz, hogy akár csak egy lakóingatlan megépüljön, a milliárdos munkákról nem is beszélve. Itt komoly szervezési feladatok, költségek is megjelennek, tehát az egészségesebb szerkezet az lenne, ha több társas vállalkozás lenne, és lényegesen kevesebb önfoglalkoztató, vagy 10 főtől kevesebbet foglalkoztató vállalkozás lenne. A durván 140 ezer vállalkozásból ma 136 ezer, 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás, és a számok mutatják azt, tisztelet a kivételnek, és elnézést kérek azoktól a vállalkozó társaimtól, akik úgy gondolják, hogy ő rájuk nem igaz, minél kisebb egy szervezet, annál rosszabb a hatékonysága. Tehát, hogyha az egy főre vetített úgynevezett hozzáértéket megnézegetjük, akkor minél nagyobb egy szervezet, most sommással mondva, annál jobb a hatékonysága.
Ennyi cég van, de munkaerő van elég egyébként? Vagy művezető van, de kőműves nincs?
Ugye ez egy nehéz kérdés, mert munkaerő van, csak az a kérdés, hogy milyen a minősége. Az iskola rendszerből nem jön ki annyi szakmunkás, mint ami elmegy nyugdíjba. Tehát itt már egy rés keletkezik. Másrészt pedig nem feltétlenül jó szervezzük ezeknek a munkáját, és a jó szakmunkásnál is vannak hatékonysági problémák. De ebben a témakörben, ami most roppant aktuális, hogy a munkaellátottságra való tekintettel már, hogy ugye nincs munka, a szakmában nagyon sok cég itt az év második felében rá fog arra kényszerülni, hogy a szakmunkásaitól is valamilyen mértékben megváljon, vagy csökkentse a részfoglalkoztatással a foglalkoztatásukat. Tehát ez egy roppant nehéz kérdésé vált most a szakmánkba.
Viszont akkor ők majd elmennek feketén dolgozni, nem?
Nem föltétlen, mert nehezen fognak munkát találni, de ez is benne van a pakliba, hogy ilyen szituációban akár a fekete munka, a fekete foglalkozás, vagy a kóklerek megjelenése is ott lehet, ahol azért jellemzően van munka. És Budapest és agglomerációs övezetére azért azt kell mondani, hogy jobb a munkaellátottság. Ráadásul itt ugye még jobban elő is fordulhatnak ilyen szituációk, mert nem ismeri a vállalkozó, csak az mond valamit, hogy főnök, és akkor megoldjuk. De egy kis faluba a vasárnapi miséménél a pap is kiprédikálná azt, hogyha a helyi vállalkozó valamit nem úgy csinált volna meg, ahogy ugye megígérte. Tehát veszélyben és ilyen kritikus helyzetben Budapest és az agglomerációs övezete lehet.
Önöknek egyébként a szakképzésre, hogy az több és jobb szakembert bocsásson ki, van ráhatásuk? Van együttműködésük? Vannak javaslataik most?
Igen, nagyon régóta van. mindig a német és a nyugat-európai mintát szoktuk előhozni, hogy mivel ennyire sok a mikro- és kisvállalkozó, ők teljes egészében a duális képzés keretében nem tudják fölvállalni teljes értékűen azt a gyakorlati tanítást, amit egy-egy tanulónak el kellene sajátítani. Ezért ezekben a nyugat-európai országokban nem duális képzés van, hanem triális képzés van. Van egy harmadik lába is a képzésnek, ahol kiemel gyakorlati képzőközpontok vannak, és rásegítenek a vállalkozóknál ezekre a képzésekre. Erre vonatkozóan az EVOSZ-nak javaslata van, letettük az új kormány elé is, és várjuk, hogy legalább pilot projekt jelleggel meg tudja elépni. Ma Magyarországon 102 helyen folyik építőipari szakmába gyakorlati képzés. Ez még arra az időszakra van, elmúlt 30 évre, amikor 30 ezer gyereket képeztünk az építőiparba, most meg összességében vannak 8 ezeren. Tehát,
inkább lenne kevesebb képzőhely, de jobb?
Igen. Ilyen egyszerű, túlméretezett feszültségeket jelent, hogy akár megyénként egyet emeljünk ki, és azt mondjuk, hogy egy kiválósági központ, vagy annak az irányába adok neki pénzt is, hogy elérje, de ilyen javaslata a szakmának van.
És akkor biztos a munkabiztonság utolsó témánk is javulna. Azt írják a legújabb közleményükben, hogy az építőiparban 2025-ben nagyon kis mértékben, de javultak a munkabaleseti mutatók, de még mindig nagyon sok ilyen történik. Egyébként az összes halálos munkabaleset közel egy negyede, 24,6%-a az építőiparban következett be. Nyilván ezen sokat nincs mit csodálkozni, laikusként is tudom, nagyon veszélyes munkát végeznek, ráadásul mindig újabb és újabb helyszíneken végzik, azt nem ugyanabban a biztonságos gyárban, de hogyan lehetne kicsit javítani ezen a szörnyű statisztikán?
Az ellenőrzésre nagy szükség van, a szankcionálásra nagy szükség van, és hát a felelősség teljes gondolkodás az építőipar részéről az roppant fontos, és van egy új jelenség is, hogy a múlt évben 16 halálos kimenetelű baleset volt az országban, és ezeknek az egynegyede távol-keleti befektetők beruházásain történt meg, ahol azért megjelenik a mi munkatörvénykönyvünkben nem igazán illő foglalkoztatás, ahol napi 10-12 órában a hónapokon keresztül foglalkoztatják a kollégát, nem biztos, hogy ismerik azt a munkakultúrát, nyelvhasználati problémáik vannak, stb. Tehát egy nagyon összetett kérdés. Azt hiszem, hogy sok szereplős, az EVOSZ részéről ezzelre nagyon odafigyelünk, tehát egy munkavédelmi tagozat is alakult, akinek a szemléletformálásban van komoly szerepe, munkavédelmi eszközök használatára való tanításban, tehát itt a kultúrát erősíteni kell.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, amelyre érdemes feliratkozniuk. Ha tetszett a beszélgetés, kérem lájkolják és osszák meg a közösségi médiában. Ha véleményük van, írják le bátran kommentben. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magasig öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font,